De mielőtt felolvasnánk a mai nap evangéliumát, gondolkodjunk el egy kicsit húsvétról, húsvét hétfőről, Urunk feltámadásáról, a nyolcadáról, és mindazokról az eseményekről, amelyek szorosan hozzátartoznak hitünk legmélyebb titkához. Húsvét hétfő is még az Úr feltámadásának az ünnepléséhez tartozik nagyon is szorosan. Próbáljuk hát fölmérni az események fontosságát, és beleélni magunkat abba a természetfületi megújulásba, amelyet az Úr Jézus hozott el nekünk a feltámadásával. Jézus még a föltámadásában is megalázkodik, hiszen a jámbor asszonyoktól szolgálatot kér. Ez egyúttal a szeretetének is az újabb jele. A feltámadás nem válaszfal Jézus és tanítványai között, ellenkezőleg még bensőségesebben akar közösségben élni velük, Galileába küldi őket, hogy ott majd nyugodtabb légkörbe találkozhassanak. Ez alatt a farizeusoktól és a főpapoktól kezdve sokan tagadják Jézus föltámadását, el akarják titkolni, lefizetik a katonákat. Bármit tesznek, ez a tény kétségbe vonhatatlan hittétel. Jézus feltámadása nekünk hitünk legmélyebb titka, hitünk alaptétele, amely egyúttal bizonyítja is a test szerinti föltámadását Jézusnak is és nekünk is. És most hallgassuk meg a mai nap evangéliumát, amelyet Szent Máté könyvéből olvasunk, a 28. fejezetből a 8-tól a 15. versig. Jézus megjelenik az asszonyoknak, másik részbe pedig, amit olvasunk, épp arról hallunk, hogyan oktatják ki az őrséget. Gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és örömmel futottak, hogy értesítsék az asszonyok a tanítványokat. Egyszer csak Jézus jön velük szembe és megszólította őket. Üdv nektek! Hozzásiettek, leborultak előtte és átölelték a lábát. Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Még ők úton voltak, néhány őr a városba ment. Hírt adott a főpapoknak mindarról, ami csak történt. Ezek összehívták a véneket, tanácsot tartottak, majd sok pénzt adtak a katonáknak, és kioktatták őket. Mondjátok, hogy éjszaka, amíg mi aludtunk, tanítványai eljöttek, és ellopták. Ha a helytartó megtudja, mi majd meggyőzzük őt, és elvesszük a felelősséget rólatok. A pénzt elfogadták, és úgy tettek, ahogy meghagyták nekik. Ez a beszéd a zsidóknál a mai napig elterjedt. Eddig a mai nap evangéliuma, és most nézzük, hogy is állunk Krisztus föltámadásának a titkával. Meggyőznek bennünket azok az események, amelyekről hallottunk az evangélium szakaszában? Az első tény, hogy Jézus megjelent az asszonyoknak. A feltámadt Krisztus megjelenései között azért különbséget kell tennünk. Volt, amikor hivatalosan az apostoloknak jelent meg, hogy küldetést adjon az egyháznak. Voltak az üdvözítőnek olyan megjelenései is, amelyek magánjellegűek voltak. Ezeket sorolhatjuk azt is, amelyel üdvözítőnk az asszonyokat örvendeztette meg, és amelyről a mai evangélium is beszél. Az asszonyok éppen a sírtól jöttek. Ott tudták meg, hogy Jézus föltámadt. Máté így ír róluk, félelemmel, de még nagyobb örömmel teltek el. Siettek, hogy megvigyék a jó hírt a tanítványoknak. És Jézus megjutalmazza a szolgálatukat. Eléjük megy és rájuk köszön. Így köszöni meg hűségüket és szeretetüket, amellyel követték őt egészen a Kálvária hegyéig, és ott is kitartottak mellette még a halálában is. Megköszöni szolgálatukat, melyet életében nyújtottak neki. Mivel szenvedésében együtt éreztek vele, ezért feltámadásával és megjelenésével is vigasztalja őket és megerősíti őket a hitükben. Ha a szenvedő Krisztussal együtt érzünk, akár úgy, hogy imádkozzuk a fájdalmas olvasót, vagy járjuk a keresztutat, ahogy nagybőrbe tettük, akár másképpen teszünk is szolgálatot az Úrnak, az Úr gazdagon megjutalmaz bennünket. főleg azzal, hogy szenvedéseinek gyümölcseiben részesít. Jézus úgy köszönti az asszonyokat, mint ahogyan Gábor angyal köszöntötte Máriát. Üdv nektek! Kifejezetten messiási köszönés. A kívánság elsősorban az örök üdvösségre, arra a boldogságra vonatkozik, amelyet csak az Isten adhat nekünk, más szóval belső kapcsolatot kíván köztünk és az Isten között. Mikor valakire ráköszönünk, kifejezzük tiszteletünket és szeretetünket, és meggyőzzük arról, hogy nekünk fontos. Amikor tehát az Úr ránk köszönt, akárhányszor kegyelmét adja, szeretetét és elismerését is megkapjuk tőle, mert a kegyelem jutalom is. Cserébe ezért imádjuk a föltámadt Krisztust. A köszöntésre megismerték a mestert az asszonyok. Odafutottak hozzá, leborultak előtte és átkarolták a lábát, így tanúskodtak a hitükről, így fejezték ki, hogy mennyire szeretik és imádják őt. Példájukkal felszólítanak minket is, hogy a feltámadt Krisztust különösen tiszteljük, és isteni holtában őt imádjuk, és csak őt imádjuk. Az asszonyok tiszteletük és szeretetük jeléül még illatszerrel is be akarták kenni az ő szent testét, de már arra nem volt szükség. Üdvözítőnk jutalmul megengedi, hogy megérintsék, átkarolják a lábát és megcsókolják. Tiszteljük mi is Jézus szent testét az oltári szentségben. Jutalmunk lesz, hogy az oltári szentségen keresztül magához vonz bennünket. És a tiszteletünk, az imádás, a szeretet jele lesz. Azt említettem az elején, hogy Jézus szolgálatot kér az asszonyoktól, és így is kimutatja az ő alázatosságát. Tudjuk, hogy a jámbor asszonyok, azok is, akiknek első ízben megjelent, siettek az ő szolgálatára. Gondoljon csak Szent Veronikára és Mária Magdolnára, akik könnyeikkel áztatták és hajukkal szárították Jézus lábát. Jól lehet, kitűnő segítők voltak, nők voltak, mint ahogyan nők segítettek Szent Pálnak is, meg az apostoloknak is. A történelem folyamán a nők szolgálatukkal sokszor támogatták az egyházat. Paula és Melánia Szent Jeromosnak, Szent Skolasztika Szent Benedeknek, Szent Klára Assisi Szent Ferencnek, Chantal Szent Franciska Szalézi Szent Ferencnek, Nagy Szent Terézia Keresztes Szent Jánosnak, Szent Luisa Páli Szent Vincének, Szent Mária Dominika Marcello Bosco Szent Jánosnak volt a segítőtársa. Nem felejti el az egyház, hogy a vizigótok az arianizmusból való visszatérését a katolikus hitre Ingult királynénak köszönheti. De azt sem felejti el, hogy Klodovina kezdte meg a longobárdok megtérítését, a frankok igazi apostola Szent Klotild volt, az angoloké pedig a frank származású Berta. Ő készítette el azoknak a hithirdetőknek a munkáját Angol-Szászországban, akiket Szent Gergely küldött, Szénai Szent Katalin volt az, aki visszahozta a pápát az avignoni fogságból, Ledvoszka Mária pedig az afrikai missziók nagy lelkű pártfogója. Látjuk hát, hogy milyen szolgálatot tesznek az asszonyok is a történelem folyamán az egyháznak, és persze nyilván Krisztusnak, aki a tovább élő egyház. Jézus a jámbor asszonyokat éppen a szeretetükért, meg a hitükért hírvivőnek használja föl. Őket küldi az apostolokhoz, akiknek a legszentebb megbizatás szánta. Bizony, minden hívőnek jutalma, hogy Jézus küldi őket az apostolokhoz, és most persze a papokhoz, hogy segítségükre legyenek Isten országának építésében. Másrésztől az Úr nekünk is gyakran küld üzenetet. Üzen a Szentíráson keresztül, üzen egyházán keresztül, embertársaink tanácsaink keresztül, jó példáján keresztül, és ki tudja még, hogy hányféle formát használ az Úr, hogy üzenjen nekünk. Hogyan fogadjuk ezeket az üzeneteket? Meghallgatjuk, befogadjuk, azt szerint alakítjuk az életünket? Vagy mint először az apostolok, asszonyi beszédnek, fölösleges pletykának tartják Jézus hirdetését? Jézus nem csak szolgálatot kér az asszonyoktól, hanem testvéreinek mondja övéit. Figyeltük, ahogy olvastuk, ugye, hogy mondjátok meg testvéreimnek. Mit is mondott nekik pontosan? Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába. Testvéreinek nevezi Jézus a tanítványait. Ezzel akarta tudtul adni, hogy új, bensőséges kapcsolatban van velük, és hogy mennyire szereti őket. Csodáljuk meg az Úr végtelen jóságát és irgalmasságát, de még azok az ember is, akik hűtlenek voltak hozzá. Elfeledi a hűtlenségüket, sőt, keresi a jelenlétüket. Találkozni akar velük. Amit tanítványaival tett, azt teszi mindnyájunkkal. Ő előbb keres bennünket, mielőtt mi még hozzáfordulhatnánk. Jézus mindannyiunk után jár. Legalább vegyük észre. Ez az első lépés a megtérésünkhöz. A szeretet készteti az Úrat testvéreihez. Mindenképpen közösségben akar velük lenni, de nem csak velük, hanem mindnyájunkkal. Kérdezzük meg magunktól, hogyan állunk mi ezzel a közösséggel. Ápoljuk ezt a közösséget, ezt a baráti kapcsolatot a szentségek gyakori vételével? Na de nézzük, mit mondott a mester, hova kell a tanítványoknak menni? Galileába. De miért akar, hogy a tanítványok Galileába találkoznak vele? Mert Jeruzsálem és egész Júdea a történtek miatt tele volt nyugtalansággal. Övéit ott akarta látni, ahol nyugodtan szentelhetik magukat az imádságnak és a vele való találkozásnak. Minket is figyelmeztet az Úr, ha találkozni akar velünk, és együtt akarunk vele maradni, akkor nem adhatjuk oda magunkat a világnak. Nem élhetünk ösztöneinknek, hanem az összeszeretség, az imádság légkörét kell magunk körött kialakítanunk. A szentírók is figyelmeztetnek bennünket a Galilea szó jelentésére. Vándorlást jelent. Isten üdvözítünk tehát nem azokkal akar lenni, akik maradandó otthont akarnak magunknak itt a földön biztosítani. Mi csak vándorok vagyunk, írja a zsidó levél, ezért legyünk észek a legkevesebbről is lemondani, ha az Úr kéri tőlünk. A keresztény ember ugyanis olyan, mint a vándor, aki útját mindig Krisztussal teszi meg. És mit ígér a mester Galileára? Ott majd viszont láthatnak. Jézus most csak azt kívánja az apostoloktól, hogy Galileába menjenek. Ott majd viszont láthatják. Tőlünk nem azt kívánja, hogy Galileát keressük fel, hanem az ő házát, a templomot. Itt egészen biztosan találkozhatunk vele. Szól hozzánk, meghallgat bennünket, sebeinket gyógyítgatja, fájdalmainkat enyhíti, erőt ad a küzdelemre, ígéretet tesz, kegyelmével elhalmoz és küldetéssel tüntet ki minket. Ez a sok ajándék az ő végtelen szeretetét mutatja. És ha engedelmeskedünk neki, nem járunk bizonytalanságba. Nincs olyan kérdés, amelyre ne kapnánk választ, és nem hiányzik semmi ahhoz, hogy elérjük a végső célunkat, örök boldogságunkat. Ő ígérte, hogy aki őt követi, az örök boldogságot nyeri el jutalmul. És miközben Jézus föltámadásáról elmélkedünk, nem szabad elmennünk azok mellett a tények mellett sem, amelyek ellenkezőleg próbálják Jézus föltámadását beállítani, illetve kétségbe vonják a föltámadást, hogy él a názareti Jézus, és nyilván sok szóbeszéd hagyja el az ajkukat Jézus föltámadásával kapcsolatban. A farizeusok és a főpapok emlékezetükbe tartották Jézus kijelentését, hogy harmadnapra föltámad. Ezért őriztették a sírt. Attól tartottak, hogy a tanítványok a holttestet majd ellopják, és azt híreztelik a mesterükről, hogy föltámadt. Az őrök nem látták Jézus föltámadását. Senki se látta. De valószínű, hogy már régen föltámadt az Úr, mielőtt még az angyal elhengerítette volna a követ a sír szájától. Ez egyáltalán nem ütközött nehézségbe, mert a megdicsőült test olyan könnyen hatol át a sziklán, mint a napsugár a kristályon. Mit láttak tehát az őrök, és miről adtak számot a főtanásnak? Számukra mi az, ami történt? Egy fénylő angyal a sírkövet elhengerítette, és ráült, ők pedig a félelmükbe halálra rémültek. A zsidó tanás egyszerre tudta, hogy miről van szó. Lefizették tehát az őröket, és meghagyták nekik, hogy azt mondják, amíg aludtunk, eljöttek a tanítványok, és ellopták. Ez a szóbeszéd, mondja Máté, mind a mai napig elterjedt a zsidók között. De ugye tudjuk mindannyian, alvó tanúkra hivatkozni a legnagyobb hiába valóság. Szóbeszéd Jézus föltámadásáról mind a mai napig van. De hogy kétségbe vonják az ő feltámadását, azért az ott kezdődött el rögtön a feltámadás napján. A farizeusok és a főpapok voltak tehát az elsők, akik Jézus föltámadását tagadták. Ők az őrök hazugságára támaszkodtak, pedig Jézus a föltámadását bizonyította. Ha az őrök aludtak, honnan tudták, hogy a tanítványok lopták el a holttestet, és nem más? Ha pedig nem aludtak, akkor miért nem akadályozták meg, hogy ellopják? Így a föltámadás tanúi lettek volna pont az őrök, akiket a sírhoz állítottak, igaz, hogy őrizzék a sírt, de így viszont tanúk lettek. A feltámadás tényét manapság is kétségbe vonják. Egyesek szerint a tanítványok lelki világára egészen Jézus messiási küldetésére voltak beállítva, tehát minél erősebb a támadás, és minél erősebb a kétségbevonás, annál erősebb a másik oldalon a bizonyítás igénye. Már azt is mondták, hogy a föltámadás ténye az nem befolyásolta a zsidókat, a főpapokat, mert ők maguk sem tudták, mi az igazság. Csak a nyitott sír kétségtelen az igazat mutatta. Amikor a föltámadás tényét kétségbe vonják, akkor tulajdonképpen a történelmet is kétségbe vonják. Nem zavarja őket, hogy a Szentírás szerint az apostolok egyáltalán nem várták Jézus föltámadását, és mégis megtörtént? Az apostolok még a gondolatát is elutasították a föltámadásnak. Csak a tiszta tények hatására kényszerültek elfogadni azt, hogy az Úr valóban föltámad. Hogy szalad Péter meg János a sírhoz? Egyébként is hazugságért vállalták volna mindannyian a vértanúságot. És a látomás nem valóság, az csak abban létezik, akiben lejátszódik. A tanítványok azonban Krisztus megdicsőülését valóságos testét látták, megfoghatták, együtt ettek vele. Ez a test létezett, Jézus föltámadt, és úgy jelent meg. A názareti Jézus támad föl, ezt is tudni kell. Egy másik véleményes azt mondja, hogy a feltámadás híre az első közösségek életéből indult el. Az első keresztények ellenségtől körülvéve szükségesnek érezték, hogy valamilyen Istenre támaszkodjanak. Így lett az első közösség újra Krisztusi. Ez azonban már nem a názareti Jézus, akit a Kálvária hegyén keresztre feszítettek, és aki már végleg a múlté. Ezt a vélemény események cáfolják. Igaz, hogy Jézus Krisztus saját emberi erejéből képtelen volt föltámadni, de ő, mint az örök Isten fia, végtelen hatalommal rendelkezett. Ezért határozhatta, sőt, egészen pontosan meghatározhatta azt a napot és órát, amikor meghal és amikor föltámad. Igaz, az asszonyok és a tanítványok nem ismerték fel azonnal, de ő meggyőzte őket, és bizonyította tökéletesen, és megnyugtatva őket arról, hogy ugyanazzal a testtel jelent meg, amellyel köztünk élt. És hogy nem azonnal ismerték fel, érthető, hiszen lelkének boldogsága és a dicsőséges test áthatotta őt, de a látogatókat is, az asszonyokat is, a tanítványokat is. Hiszen ez a test csupa fény, csupa világosság, nem ismerhették föl. Nem volt többé anyagszerű. Ezért is tudott átmenni minden akadályon. És hogy miért beszélünk mi ennyit hitünk legmélyebb titkáról? Mert Jézus föltámadása a mi feltámadásunk záloga. A feltámadás mutatja meg ugyanis a megváltás erejét. Először a főben megy végbe, aki saját isteni erejével elsőnek támad fel a halálból, utána majd bennünk titokzatos testének a tagjaiban is végbe megy, akik egyszer majd vele támadunk fel. Jézus Krisztus föltámadása záloga a mi feltámadásunknak. Arról biztosít bennünket, hogy egy napon az összes sír záróköve félre lesz tolva, a halottak pedig mind föltámadnak, ahogy Falhaber Bíbor is mondta, Krisztus és a halottak föltámadása időben el vannak választva ugyan egymástól, mint húsvét napjának reggele és estéje, belsőleg azonban együvé tartoznak úgy, mint a hittétel alap és fedőköve. Hitünknek ez a tanítása, figyelmeztessen bennünket is testünk méltóságára, és őrizzen meg attól, hogy ezt a bűn eszközévé tegyük. Szent Pál arra buzdít bennünket, nyilván a rómaiakon keresztül, testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Amen.
Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat hangzott el.